egy kicsit érdekes helyzetben vagyok most, megmondom őszintén, mert azzal készültem, hogy már nagyon régóta ígérgettem, hogy folytatok egy témát. És hát azért azt látom, hogy sokan nem jöttek el, akik pedig kérték, hogy ó, igen, erről beszéljünk még tovább. De az Isten tudja, hogy mikor, miért, hogy szervezi a dolgot, és én attól szeretném folytatni. Legfeljebb meghallgatják felvételről ezt, amit annó tulajdonképpen egy kicsit félbehagytunk valamikor márciusban. És nem is egyszerű téma volt, ugye, ha valaki emlékszik még rá, akkor megpróbálom felelőníteni. A Róma levél 7. részének a végéről beszéltünk. Tudjátok, kicsoda szabadít meg engem, hangzott el a végén a felkiáltás. De egy picit felelőníteném azt a témát, amiről akkor beszéltünk, mert úgy lenne teljes, hogyha egy kicsit a bevezetőben feleleníteném, hogy miről is beszéltünk. A Róma levél 7. részén én úgy látom, úgy olvasom mindig, hogy Pál apostolnak egy ilyen önvallomását látunk. Pál apostol, amikor a Róma levelet írja, több mint 20 éve hívő. És ez nagyon fontos, enélkül nem lehet szerintem megérteni ezt. Több mint 20 éve hívő, és csak ízelítőül, emlékeztetőül felolvasom azt a néhány verset, amivel kezdi ezt a gondolatot a 15. verstől. Magam sem értem, mit teszek, nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy jó. És akkor már nem is én teszem, hanem az. Azt én teszem, azt, hanem a bennem lakozó bűn. Pál nem kevesebbről kiállt fel, mint amit azt gondolom, hogy minden hívő megél a hívő élete során, és ő, megint mondom, 20 éve hívőként mondja mindezt. A 21. versben magamban tehát azt a törvényt látom, hogy jó lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. És nagyon fájdalmas szavak ezek, mert én magam is átélem, és látom ezt az elképesztő, feszítő, kettős állapotot. Azt teszem, amit nem akarok. Látom működni a tagjaimban azt a... Ő törvényt mond, de talán könnyebben megérthető azt mondom, hogy azt a rendszert, azt a szabályszerűséget. Tudjátok, törvény, mint a gravitáció törvénye. Működik. Azt látom, hogy így működik. És azt mondja, hogy látom a tagjaimban a bűn rendszerének a működését, miközben ez ellenkezik azzal, amit az elmém törvényének rendszere szeretne, kívánna. És ez rettenetes. Rettenetes feszítés, és nem tudom, mit évő legyek. No, erről beszéltünk, én tulajdonképpen csak felelőtésként akartam ezt hozni, és egy kicsit újra felkapni. Arról beszéltünk akkor, hogy Pál nekem arról beszél, hogy hívőként, 20 évvel azután, hogy Krisztussal találkoztam, és változatlanul igaz az, hogy nem tudom magamat megmenteni. Nem tudom. Továbbra is ugyanúgy rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére. Minden nap. A kegyelem nem egy pillanatnyi ajándék, egy egyszeri élmény. Halleluja, megmenekültem. És amikor felkiált az utolsó versben, a 7. részben, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem, akkor nem azért kiált fel, hogy ki szabadít meg engem a bűntől, hanem azért kiált fel, hogy ki szabadít fel engem e halálnak testéből. Apró különbség, de vegyétek észre, bár tisztában van azzal, hogy a bűntől már szabad. Ő csak azért kiált fel, hogy ebből a nyomorúságból, ebből a fogságból, amit a óemberi természetem miatt rám van kényszerítve. ettől hogy fogok megszabadulni? És valamikor majd a nyolcadik rész, ha egyszer eljutunk sok-sok ezzel a tempóval, mint Zoli, és ha majd egyszer eljut Jósiási, körülbelül én is ezt tudom ígérni, hogy jó idő múlva eljutunk oda, akkor választ is ad, hiszen várja a testének a megváltását is, mert a Biblia beszél erről. De nem azért kiállt fel, hogy ki fog a bűntől engem megszabadítani. És ez egyetlen egy ok miatt van, mert Pál tudja, hogy a bűntől már szabad. Tudja, hogy nincs már szabadító, és ezért a folytatás az nem más, utolsó vers, bocsánat, az előző az utolsó előtti volt, hogy hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Jézus az, aki megszabadít, miközben ezt mondja, egy nagyon érdekes és elgondolkodtató kettősséget fogalmaz meg. Én tehát az értelmemben Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Arról beszél, hogy miközben a belső emberemmel engedek Isten rendszerének, tudomásul veszem, bármilyen fájdalmas is, hogy az óemberem jelen van, és az egy másik rendszernek akar engedelmeskedni. És azzal zártuk, és tulajdonképpen eddig lenne az emlékeztető a múltkoriról, hogy hát nem nagy dolog történt valójában, ezt mondom egy kis némi iróniával, szembesül azzal, hogy igaza van az Istennek, valóban olyan vagyok és az vagyok, aki. De tudd meg, hogy számol az Isten ezzel. Számol ezzel a kettős természeteddel, számol azzal, és igaz vagy. Ezzel együtt is, meg ennek ellenére is. Meghaltam a bűneidért, mondja Isten neked, de most is ugyanaz az egy kegyelem, ami megtart téged. Most is ugyanaz a kegyelem, ami megtart téged. És azt hiszem, hogy ezt szeretném folytatásként továbbvinni, méghozzá úgy és olyan módon, hogy visszagurunk egy kicsit, két fejezettel korábban az ötödik résznek a végére. Mert nekem már egy jó ideje innen. Beszél az Úr. Az ötödik, és akkor innen kezdődik tulajdonképpen mindaz, amiről ma szeretnék beszélni. A Róma levél utolsó két versében a következőt írja Pál, én a 20. verstől olvasom, de ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben árad a kegyelem. Egyelőre csak ennyi. Ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben árad a kegyelem. És ez nem másról szól, mint Isten válasza arra a néha még hívők által is félreértett rendszerre, amikor a bűnről, meg a megtérésről, meg a kegyelemről, értsétek jól, hajlamos vagyok egy egyszeri akcióként a megtérésem kapcsán beszélni. És nem számolok azzal, hogy ez valójában az egész életemnek a része. Hiszen Pál nem véletlenül kiállt fel, hogy kicsoda szabadít meg engem. És nem véletlenül tudja azt válaszként mondani, hogy tudomásul veszem, hogy Krisztus az, aki megszabadított, és egyik részem ide, másik része pedig oda kívánkozik. És ebből a feloldást újra és újra, valahányszor valóságosan is szembesülök az életemben a bűnnel, mert azt hiszem, hogy a Biblia állítása az az emberről az, hogy bűnös, rólam is. De ezzel együtt azt a kiváltságot is kínálja nekem, hogy a kegyelem az nem egy pillanatnyi akció. Egyszer, mikor még nagyon bűnös voltál, akkor Isten kegyelmet adott, most pedig már szedd össze magadat, hanem azt mondja, hogy ez egy örökké jelenlévő, életemet megtartó hozzáállása az Istennek, és erről beszél ez a két utolsó vers, és erről szeretnék én is itt beszélni többet. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben árad a kegyelem. Mit jelent ez a bővebben árad a kegyelem? Hagyj beszéljek erről egy kicsit, mert az utóbbi napokban valahogy ez sokszor, sok formában előjött. Kicsit görögködök, jó? Nézzétek el nekem. ez a bővebben árad, ez egy olyan, abból a szóból jön, aminek alapból az a jelentése, hogy bőven van, bővelkedik, gyarapodik. Periszeó, ez a görög szó, de ezt nem fogom kikérdezni senkitől sem. De ebből származik ez az ige, azt mondja, hogy arra önmagában, hogy növekszik a bűn, arra az az Istennek a válasza, hogy bőven van, gyarapodik a kegyelem is. De, és ez a fantasztikus dolog, nem áll meg ennyinél az Isten. Mert ez csak olyan pariba vagyunk. Van bűn, van rá válasz, kegyelem. Istennek erre valami nagyon fantasztikus a válasza. Bridgezik valaki közületek? Bridgezik valaki közületek? Vagy ultizik netán? Egyikőtök sem ismerjét, ez rettenetes. Hogy tudom így elmagyarázni nektek azt a szót, hogy überel? Ismeri ezt valaki? Überel. Mit jelent ez?
Ez a fölülmúl.
Ez a fölül teljesít. Ez a túl.
Van a magyar kártyában is.
Igen. Hát a magyar kártyával is használjuk. Így van. Ultiba is überelünk, meg bridgebe is, meg sok mindenbe überelünk. Na ez az über, ez egy német szó, ugye, a németből jön, az német überből, de valójában a görög, ez az über a görögből származik, és valójában egy kicsit csaltam, mert nem ez a periszeó hangzik itt a görögből, hanem ennek ezzel az überrel, a görög formájával megtoldott változata, a hyper periszeó hangzik. Amit körülbelül úgy lehet fordítani, Csiát hívom segítségül, mert zseniálisan fordítja, hogy ahol a vétek megsokasodik, ott azt messze felülmúlva megszaporodik a kegyelem. Messze felülmúlva, túlcsordulóan, túláradóan, mert hogy így fordítja ezt a hyperperiszeót a szótár, mód felett rendkívül bővelkedik, túlcsordulóan, túláradóan felülmúlva. Hyper periszeó. Tudjátok, mellbevágott, mikor ezzel szembesültem, mert annyira szeretnek mostanában vagdalkozni, különösen keresztény körökben, szitokszóként a hiperkegyelemmel. Hát, testvérek, azt kell mondjam, itt van a hiperkegyelem. Nem is létezik másfajta kegyelem Jézus Krisztustól, csak hiperkegyelem, túlcsorduló, túláradó, hiper periszeó, hiperkegyelem. Tegyétek el ezt magatoknak, ha halljátok a kifejezést, nem tudom miért mostanában szitokszóként használják, nem az. Az Isten túláradóan, bőségesen túláradóan szánja a kegyelmét. És egyszerűen azért, mert ezzel a túláradással győzi le hitem szerint azt, amikor megjelenik az ember életében, ahol bejön a bűn. Miért? És nekem ez volt az igazi kérdésem. Mi a célja? Miért teszi ezt? A folytatás úgy hangzik, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is. Az igazság által. Ezt el fogom mondani többször. Ahogy uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjon a kegyelem igazság által, a mi úrunk Jézus Krisztus által, az örök életre. És nem mennék addig tovább, amíg két fogalmat nem elevenítenénk fel, vagy nem beszélnénk róla, ami szerintem elhangzott már többször itt közöttünk, én is beszéltem, de talán más is. Az egyik az, amikor a Biblia az életről meg a halálról beszél, akkor nagyon másképp beszél róla, mint ahogy te meg én a hétköznapi értelemben használjuk ezt. Ha meg akarjuk érteni, a legegyszerűbb visszamenni az Édenkertbe. Ugye az az Istennek a felhívása az Ádámék részére, hogy a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizonyára meghalsz. Bizonyára meghalsz. Tehát, ha eszel a fáról, meghalsz. És elolvassuk a történetet, ismerjük és látjuk, hogy esznek a fáról, és nem halnak meg, mondjuk mi. És akkor azt mondjuk, hogy Uram, itt valamit vagy benéztél, vagy mi nem értünk, mert az volt a törvényed, a szabályod,
hogyha eszel, meghalsz. Ezek ettek, és látszólag mégsem haltak meg. De valójában tudjuk és értjük, hogy mégiscsak valami meghalt ott akkor az édenkertben. De nem azon az emberi testi síkon, ahogy mi a halált és az életet szeretnénk értelmezni, hanem sokkal mélyebben. Meghalt, elszakadt az a kapcsolat, ami az első emberpárt az Istennel összekötötte. Meghalt az életnek az az áradása, ami a kettőjük közötti kapcsolatot jelentette. Ha ezt valahogy szeretnétek magatok elé mint képet venni, akkor a legegyszerűbb az a Jézusnak a szőlővesszőről szóló példázata, János 15. Mert azt mondja, hogy ha megmaradtok bennem a tőkében, ti vesszők, akkor ez azt teszi lehetővé, hogy belőlem, az életnek a forrásából áramlani fog az élet rajtatok keresztül, és azt fogjátok tenni, hogy gyümölcsöt teremtek. De ha nem maradtok meg bennem, akkor nem teremtek gyümölcsöt. Nincs életáramlás. No, én azt látom, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy meghaltál, akkor nem kevesebbet mond, mint hogy ez az áramlás, ez az életkapcsolat szűnik meg a Teremtő Istennel. És ilyen módon hagyj egyszerűsítsem le a továbbiakban, amikor azt mondjuk, hogy élet, akkor az nem más, mint az embernek a Teremtőjével való kapcsolat, és amikor halál, akkor ennek a kapcsolatnak a megszűnése, elvágódása, elszakadás, sokféleképpen lehet fogalmazni. Szoktuk keresztény zsargonban a szellemi halál állapotának nevezni, és talán nem is hibás ez az elnevezés, csak szerettem volna egy kicsit egyszerűbben vezetni. Tehát amikor életről és halálról beszélünk, akkor ilyen értelemben értjük ezt. A másik az az uralom kérdése. És valójában megint nagyon egyszerű gondolat. Hogyan gondolkodik Jézus uralomról? Nagyon egyszerű definícióját adja a tulajdonképpen a hegyi beszédnek egyik mondatában, azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak. És ne is nagyon ragozzuk ezt tovább. Nem veszi komolyan a világ, egy picit attól félek, hogy mi sem. Tehát mi sem. Úgy értem, uram, hallottam, értettem, de valójában menjünk tovább. Tehát nem járja át úgy a szívemet, hogy ez egy borotva éles mondat. Senkinek nem lehet két ura egy időben. Vagy az egyiknek szolgál, vagy a másiknak. Úgy fogalmaz Jézus, hogy vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Tehát vagy ő az urad, vagy ő az urad. Ez tulajdonképpen még nem mutat rá, hogy kik az alternatívák, csak azt mondja, hogy nincs egyszerre két úr. És ezt annyira leegyszerűsítően mondja, nem is ragozza Jézus tovább ott, ha megfigyelitek a hegyi beszédbe. Én sem szeretném. Szeretnék azonban még egy gondolatot hozzátenni, mert a kettő együtt áll igazán össze. Egy másik párbeszédben később, ez a Máté 12-ben szerepel, illetve a Lukács 11-ben olvashatjuk, amikor ugye Jézust azzal vádolják a farizeusok, hogy a sátán erejével, Belzebub erejével űzi ki a sátánt. Akkor megfogalmaz egy olyan gondolatot Jézus, amit én magam részéről leegyszerűsítve úgy mondom, úgy fogalmazok, hogy Istennél nincsen üres ház, nincsen semleges zóna, nincsen szürke zóna. Elmagyarázom, mi ez, mert ez így kicsit furcsán hangzik. Azt szeretnénk hinni, hogy lehet az életemnek olyan területe, hogy itt se vagyok, meg ott se vagyok. Még hívők is beleszaladnak, de hitetlenek egészen biztosan azt gondolják, hogy hát én nem járok az Isten útján, de köszönöm szépen, én a sátánnak az útján sem, én a magam útján járok. No, Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És ezt kifejezetten ebbe a témakörbe hozza elő, kifejezetten így, ilyen értelemben mondja. Aki nincs velem, az ellenem van. És kicsit arrébb, ezt most nem akartam nagyon kirészletezni, le is ír egy képet egy kitakarított házról, egy olyan házról, ahonnan kipucolták, úgymond, az ellenséget, és üresen maradt. És a kép az, ha emlékeztek rá, hogy bizony ez a ház, ha üresen marad, egy idő után visszaköltözik. Visszaköltözik az ellenség, és újra kedvére belakja, és még rosszabbá válik. Nem erről akarok beszélni, csak a teljességhez fontos tehát látni. Az Jézus képe az uralom témakörében, és nekem ez a fontos meglátásom, hogy egyrészt nincs két úr, másrészt nincs olyan, hogy üres ház. Nincs olyan, hogy valakinek nincsen ura. Értitek? És hogyha most egy kicsit ezt összerakjuk, akkor azt kell mondanom, hogy nekem vagy Jézus Krisztus az Uram, vagy az ellenség. Szeretném, meg szeretné a világ is, valahol ezt az egész problémát beterelni egy szürke zónába. De ez lehetetlen. Csak egyetlen egy Uramban. Döntök. Valamiért ez egy csoda. Tudok dönteni. De nem tudok szürke zónában maradni, és nem tudom azt mondani, hogy egy kicsit ez is, egy kicsit az is, és egyébként pedig a magam ura vagyok, mert ez hazugság. És miért mondom én mindezt? Mert ez a bizonyos vers, amit elolvastam nektek az előbb, úgy kezdődik, hogy amint uralkodott a bűn a halál által. Uralkodott a bűn a halál által. Próbáljátok felidézni, amit most elmondtam. A halált, hogyan értettem, és az uralmat. Azáltal, kicsit saját szavaimmal fogalmazva, hogy Istentől elszakadva éltem, azaz halott voltam, a sátán uralma alatt éltem. Azért élhettem a sátán uralma alatt, mert el voltam szakadva, mert halott voltam. Ez adta meg a jogalapját, és ez adja meg a jogalapját. Azért tud uralkodni. És ez nagyon fontos, mert halott voltam. Az elszakadt állapotom jelentette a uralmát. Nincs addig uralomról szó, fel se tűnik, fel se merül ott a édenkertben sem, amíg nem szakad el az ember Istentől. Tehát az alaphelyzete az embernek az az, hogy elszakadt állapotában a sátán uralma alatt van. És ez persze nem jó hír, mert ezt látjuk, hogy ebbe születünk. Nem azért, mert elkövettem valamit, hanem azért, mert az állapot, amiben megszületek, az egy ilyen uralmi helyzet. Nem a bűn követésem miatt, hanem azért, mert abba az állapotba jövök a világra, hogy elszakadt vagyok az Istentől. És a mai helyzetemre utal a folytatás, ami azt mondja, most vissza kell mennem, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is. Úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által. Úgy uralkodjék tehát a kegyelem az igazság által. Az igazság szó, amit használ a Biblia, az sokszor szoktuk idézni, ez a dikaios szüné, megigazultság, igaz állapotodat jelenti. Igaz vagy, mondja, mert hittél. Tehát amikor ezt a szót használja a Biblia, hogy igazság, egész pontosan igazságosság, megigazultság, akkor arról az állapotodról beszél, hogy Róma levél 3.22-ben írja, Istennek ez az igazságossága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Tehát az az Istennek az ígérete, hogy aki hisz, annak Isten az ő belevetetett hite alapján igazságosságot fog tulajdonítani. Azt fogja mondani neked, igaz vagy, mert hittél. Méghozzá azt az igazságot fogja neked tulajdonítani, ami Jézus Krisztusé. Ugye?
2. Korintus 5:21.
Köszönöm szépen. Ahogy a korintusi, a második korintusi levélben mondja, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értük, hogy mi Isten igazságossága, Isten igazsága lehessünk ő benne. És ez egy fantasztikus dolog, de azt nagyon fontos tudatosítani, hogy ebben nincs semmiféle cselekvő érdeme az embernek. Nem tettél érte semmit. Azt mondja, hogy ha hittél, akkor szeretném, ha látnád itt azt a nem látható kitűzőt, hogy igaz. Ezt lehet, hogy te nem látod, meg én sem látom rajtad, de a menny látja, Isten látja, mindenki látja. A sátán is látja, csak ő szeretné elhitetni veled, hogy ez nem igaz. És ez nagyon fontos, mert ugye még egyszer hadd mondjam, ha egyszer igaz vagy, és hittél, akkor Istennek az az ígérete, hogy újjászülettél. Mert akik hisznek, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, Isten gyermekei legyenek, és azáltal helyreállítja a kapcsolatodat, hogy újra, és akkor itt jön megint az eredeti definíció, életed legyen, kapcsolatod legyen vele. És ezért mondja ez a vers, hogy amilyen módon uralkodott a halál, ahogy uralkodott a halál, bocsánat, ahogy uralkodott a bűn a halál által, az elszakadottság által, ugyanolyan módon most az ígéret, hogy az Istentől kapott igaz állapotom alapján a kegyelem fog uralkodni. Tehát ahogy a bűn is egy állandóan jelenlévő uralmat szeretne az elszakadott embernek az életében. És teszi is, amíg elszakadt állapotban van. Isten ugyanilyen módon, ha te igaz vagy, és az vagy, akkor a kegyelem is ugyanilyen folyamatos módon uralkodni akar az életedben Jézus Krisztus által. Meddig? Egy örök életre. Milyen módon? Erről beszéltünk az előbb. Túláramoló módon. A bűnt messze fölül áradó módon. Kicsi matematika, mint mondtam angolkor, én lépten nyomon megtalálom Istennek a matematikáját. Ugye évekkel ezelőtt beszéltem nektek a geometriájáról, Istennek a geometriájáról, a két pont közötti távolságról. Itt meg valami olyat látunk, amikor ezt a hipert, ezt a túláradót vizsgáljuk, mint ami a hiperbólában, abban a bizonyos görbében, ha emlékeztek rá, amit ha képlettel egyébként leírunk emlékeim szerint, egy exponenciális képlet lesz a kifejtése. Tudjátok ennek mi a lényege? Ha valami tízszeres, akkor annak a egyik irányba az egyik tenger, a más irányba százszoros például, most csak képletesen próbálom mondani. Mit is jelent az, amikor valami exponenciálisan nő? Tehát az Isten reakciója, az Isten válasza, és ez a lényeg, az minden esetben túláradóan, messze túláradó, mint ami a te alap helyzeted. Amit persze nem fogja felülírni, és azt hiszem, hogy néha itt csúszik mellé keresztény ember, ami nem fogja felmenteni attól, a ténytől az életemet, hogy a bűnt Istennel egyetértve bűnnek nevezzem. Ha emlékeztek még rá, itt az előző témák kapcsán is, meg a tavasszal is több alkalommal szó volt a Jézusnak az utolsó vacsora utáni beszédéből, János 16-ból egy mondat. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Messze a legnagyobb problémája. Újra és újra. A kereszténységnek is. Mert hogy ő meghalt az én vétkeimért, az én elkövetett bűnömért. De értsétek most jól, nem fog túllépni azon, hogyha én nem hiszek neki. Ha ő azt mondja, hogy gyermekem, ez bűn, amit tettél, az vétek, és én nem vagyok hajlandó egész egyszerűen egyetérteni vele. Ezt a lépést nem fogja helyettem megtenni. Ez rám vár. Hogy egyetértsek, hogy a bűn bűnnek nevezzem, a céltévesztés céltévesztésnek, a vétket véteknek. Én nem különböztetném meg őket, csak azért használom a szinonimát, mert néha könnyebben érthetővé válik. De ha ezt megteszed, akkor neki erre egyetlen egy válasza van. Az a válasz, ahogy a atya várja vissza a fiút, messze, távolról figyelve, túláradó kegyelemmel, mindent elsöprő kegyelemmel. Hoho, ez nem lehet ilyen egyszerű. Ezt írtam be a folytatásnak. Hoho, ez nem lehet ilyen egyszerű, és tudjátok, ezt nap mint nap hallom ma is. Ez túl egyszerű, ezt nem lehet ilyen egyszerűen megúszni. Nehogy már! És érzem én is belül, még magamban is. Hát ez nehogy már, hát most szedd össze magadat. Most már te jössz. Most már neked kell teljesíteni. Nem lehet ilyen olcsón megúszni. Pál is ismeri ezeket a hangokat. És a következő versben, a hatodik rész első versében, és ezt ígértem meg igazán, hogy ezzel fogunk folytatni, az eddig ez csak egy kis intermezzó volt, azt mondta, hogy mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Hát hiszen logikus. Ha megsokasodik a bűn, feletté megsokasodik a vétek, erre egyetlen egy logikus emberi okoskodás van. Hát akkor vétkezzünk még többet, hát annál nagyobb lesz a kegyelem. És persze, nehogy azt gondoljuk, hogy nem lehet ebbe a hibába belevenni, de egy nagyon fontos dologra szeretne Isten rámutatni. És én azt gondolom, hogy átlévő időben ezt az egy gondolatot szeretném elétek tenni. Nagyon fontos, hogy bár a vétek jelen van. Jelen van. Még a hívő életében is megjelenik. Nem vagy azonos vele. Nem vagy azonos vele. És tudjátok miért nem? Mert van egy nagyon-nagyon fontos kijelentése a Bibliának. Nem vagy a bűn uralma alatt. Így folytatja a Róma 6.2-ben Pál. Semmiképpen, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhet? És azon gondolkodtam éppen, hogy lehetne ennek a valóságát átadni. Lehet, hogy nem is tudom. Lehet, hogy el kell mondanom újra és újra. Én elolvasom 29 éve újra és újra ezt a részt. De egy valamit, ha nem is tudok magyarázat szintén, értsétek jól, átadni, az Isten igéjét mindenképpen. Azt mondja az Isten, hogy meghaltál a bűnnek. Meghaltál a bűnnek. Róma 12-ben ugye arra biztat Pál, hogy változzunk el az elménk megújulása által. Fogalmam sincs, hogy tudom ezt megtenni. Biztos, hogy valami nagyon-nagyon nagy váltásnak kellene lenni, hogy ez lecsúszson. Csütörtökön a Bibliaórán megpróbáltuk azt a lehetetlent, hogy arról beszélgettünk egymás között, hogy is csinálhatta a gyakorlatban Jézus azt a 5000 megvendégelését? Hogyan tudta az 5 kenyeret szétosztani? És ötleteltünk egy kicsit. Csak azért, hogy magunk elé képzeljük, hogy vajon hogy csinálta, úgy tényleg gyakorlatilag. Ne értsétek véle, gunyolodok magamon, Juditnak mondtam idefele menet, hogy állandóan beleszaladunk abba a lehetetlen dologba, hogy a természet fölött itt, Istennek a nyilvánvaló természet fölötti csodáját megpróbálom megmagyarázni a természeti síkon. Nem tudom. Nem is akarom. Szeretném ezt elengedni. Ezt most magyarázkodásban mondom. El tudom mondani, hogy mit mond az ige rólam, és arra biztatlak benneteket, hogy ahogy az ige is azt mondja, hogy a természet fölötti nem a természeti módon tudod megragadni. Nem a logikáddal, a vajon hogyan szaporította azt a kenyeret tudás szintjén, hanem a hiteddel, az Istenbe vetett bizalmaddal. Uram, ezt mondod? Akkor kérlek, hogy írd ide bele, hogy ez tényleg így van, és hogy ezt hogyan végezted el. Azt mondja, meghaltál a bűnnek. Elszakadtál a bűntől. Hogyan tettem? Felolvasom. Nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk, tehát vele együtt. Vele együtt eltemettettünk a keresztség által a halálba. Hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az atya dicsőségére, úgy mi is, te is, én is, új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a feltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óbeemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljék a bűnnek a teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, megszabadult a bűntől. Az a Bibliának tehát a kijelentése, hogy meghaltál a bűnnek. És ha meghaltál, menjünk vissza az előbb életről, halálról beszéltem, ezért próbáltam elvideni, akkor az azt is jelentette, hogy már nem vagy az uralma alatt. Megszabadultál. Végérvényesen egyszer s mindenkorra, és itt a hetedik részben beszél is a folytatásban, hogy miért egyszer s mindenkorra történik ez. Szabad vagyok a bűntől. Ezt mondja a Biblia, meghaltál a bűnnek. És nem fogok mindent itt felidézni, mert ez nagyon hosszú és nagyon-nagyon sok gondolat az, amit a Róma 6-ban elrejtett Isten. De ami én bennem is 25 évvel ezelőtt tényleg elindított egy óriási, jóval megtérésem után, egy sok-sok éven át tartó forgatását az igének, az a 11. vers. Így fogalmaz, így tekintsetek magatokra. Így tekintsetek magatokra. Hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Csia Lajos még plasztikusabban fogalmaz, amikor azt mondja, ti is halottaknak számítsátok magatokat. Ugye, aki az életét számviter környékén töltötte meg könyvelésben, annak nem kell magyarázni, mit jelent az, hogy írj be az akasztófa egyik lábához 100-at, meg a másik oldalára megint 100-at. Ha hiszitek, ha nem, az ige, amit itt a Róma 6.11-ben használ a görög, az a korabeli számlázásokban használt kifejezés, az úgy számoljuk, úgy számlázzuk a dolgot. Azt mondja Isten, úgy számlázd, hogy meghalt. Úgy számlázd, hogy halott vagy a bűn számára. Halottnak lenni a bűn számára pedig nem mást jelent, mint hogy nincs. És most kifordítva értsétek azt, amit életről és halálról beszéltünk, amikor a Jézus Krisztusban való életről beszéltünk. Itt most ugyanezt a fogalmat fordítva használja az ige, halott vagyok a bűnnek. Nincs kapcsolatom vele. Nincs kötelékem vele. Az, ami eddig kötelék lehetett, az nem létezik. Nincs kapcsolatom vele. Meghaltam a bűnnek. Nincs uralma rajta. És vele együtt, a mérleg másik oldala, élek Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. És a folytatás még egyetlen egy vers, mert a bűn többé nem uralkodik rajtam. Mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyok. Hogy is van ez? De hát Pál azt mondott, hogy halott vagyok a bűnnek. Értem én ilyen okfejtés szintjéig ez, tehát azért én látom magamat, látom, amit nap-nap elkövetek. Hát nem akarom becsapni magamat, én nap mindnap megbotlok, és elkövetek bűnt. És azt hiszem, hogy ezen a ponton akarja a sátán kikezdeni újra és újra azt, ami az állapotom. Azt, hogy igaz vagyok. Mert lehet, hogy elkövetem. De tudjátok, Isten nem tesz egyenlőségjelet a között, hogy mit teszek, és hogy kinek az uralma alatt vagyok. És nagyon fontos, emlékezzetek vissza arról, amiről az előbb beszéltünk. Nincs kettős uralom. Nincs két uram. Nincs szürke zóna. És így fontos, hogy mivel a bűn már nem uralkodik többé rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagytok. Ezért meg lehet, hogy te azt találod, azt veszed észre, hogy a csodába már megint ugyanabban estem el. De Isten azt mondja, hogy én nem várok más tőled ezen a ponton, mint hogy higgy bennem, azaz érts velem egyet. Gyere ide hozzám. Érts velem egyet, és tudd azt mondani, hogy vétkeztem, atyám. Ilyen egyszerű. Igen, és pontosan ezért bicskanyitogató a kegyelem. Nem tudok mást mondani. Az. Mert Isten azt mondja, hogy nem adok neked ebben semmiféle olyan fajta kiskaput, amit pedig annyira szeretnél. Nagyon szeretnénk a kiskaput. Tudjátok, milyen kiskapukat szeretnénk? Jó leszek holnaptól. Más leszek holnaptól. Megváltozok holnaptól. Megtartom a szabályokat holnaptól. És én azt látom, hogy minél inkább akarom megtartani magamtól ezeket a szabályokat, annál inkább elbukom benne. Isten valami nagyon más utat akar ezen a téren. Azt mondja, hogy értsd meg, hogy amire rendeltelek, az a következő, hogy a kegyelem uralkodjon az igazságosság által. Azáltal, hogy igaz vagy. Uralkodjon, és a Jézus Krisztus által. És az örök életre. Ebben benne van nekem valami olyan is, amit azt tudom mondani, hogy a saját életemben is látok. Ez nem egy egynapos projekt. Az a kép jutott eszembe, hogy Juditnak ez a kedvenc mondata, hogy a mesék mindig véget érnek az esküvőnél. Azt gondolom, figyeljétek meg, a mesék mindig az esküvőnél, és boldogan éltek, még meg nem haltak, de az esküvő a vége. Pedig azért, akik túl vagyunk már az esküvőn, azért tudjuk, hogy ez nem a vége, hanem ez a fantasztikus élet kezdete. Ez a kezdete valami csodának, amiből nekem még csak 29 éven van, de hát még, na, kicsit 28 és fél, na, nehogy megszúljanak. De ez csak a kezdete. És én azt látom, hogy ugyanebbe a hülyeségbe tud beleszaladni a kereszténység is. Amikor azt gondolja, hogy megtértem, bemerítkeztem, újjászülettem, halleluja. Ez nem a vége, ez nem a mese vége, ez a mese kezdete. Bocsánat, ez túlzás volt. Ez az életnek a kezdete. És ezen a ponton elkezdődik valami, ami az örök életig tart. De itt ezen a földön biztosan életünk végéig. És hogy hogyan van ebből az életből elmozdulás. Ezt szeretném befejezésképp még elmondani. Róma 6.22-ben tudnélik azzal folytatja később már Pál, miközben többször megismétli ezt a gondolatot, hogy most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek. Ez egy tény. Most már megszabadultatok, és Isten uralma alatt vagytok. Megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a végre pedig az örök élet. Megvan a gyümölcsötök az megszentelődésre, és a vége az örök élet. Szóval, ahogy elkezdődik ez a házasság, és elkezdődik ez a vele való együttélés, azt ígéri Isten, hogy ő fog majd, úgy, ahogy a gyümölcstermésnél megértjük, hogy nem egy pillanat alatt, hanem folyamatosan, a rajtak keresztül és rajtak keresztül átáramló életen keresztül elváltoztatni és megváltoztatni és mássá tenni, úgy itt is az az ígéret, hogy megvan a gyümölcs a megszentelődésre. Nem te fogod kiizzadni azt a megszentelt életet. Te a készségedet tudod oda tenni Isten elé minden nap. És különösen akkor, amikor éppen elbuktál, és amikor, ahogy elmondtam nektek, az egyedüli, akinek ez nagyon bosszantó, az újra és újra az ördög az orrod alá dölgeli, hogy micsoda alak vagy te. És azt tudom neki mondani, hogy micsoda alak, ugyanaz az alak, akit megváltott, akit megigazított, és akire a kegyelem most is újra és újra túláramló módon, hiper kegyelemként, ahogy most már megtanultuk, kiárad. és ez egy évet végéig tartó projekt lesz. És én azt tudom mondani saját magamból is, hogy nagyon-nagyon sok mindenben nem tudtam megváltozni. 29 év még kevés volt. És legalább azt hiszem, érzek egy pár területét az életemnek, ahol nem tudom, hogy miért, de megváltoztatott és átformált az Isten. És én ezt nem tudom kiragadni az ő kezéből. Tehát az ígéret van meg, hogy ezen az úton elindított és végigvisz. De az alapja az nem az én igyekezetem, és nem az én tüsténkedésem, hanem az a kijelentés, hogy igaz vagy, hogy a kegyelem akar uralkodni az igazság által, és amit itt a legvégén én nagyon fontosnak tartok újra és újra, hadd olvassam fel az igétől, ne én rögtönözzek, hogy mert aki meghalt, az megszabadul a bűntől. Ti is hát halottnak számítsátok magatokat. Amen. Ennyi volt, amit ma el akartam mondani, talán egy kicsit a folytatásképpen. Ha valakinek nehéz volt, akkor keresse meg, ott van ott. A gyűjteményben meghallgatható az előzmény. De szerintem van ez a téma olyan, hogy mindenkinek van hozzá, vagy szeretném, ha lenne hozzá gondolata, úgyhogy én bátorítanálok benneteket, hogy mondjátok el ti is.